94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egyesült Államok nem mond le Grönlandról továbbra sem, mondta el újságíróknak Donald Trump. Úgy véli, Dánia nem tudja megvédeni a szigetcsoportot. Az amerikai elnök személyesen vesz részt a Davoszi Világgazdasági Fórumon, ahol téma lesz Grönland sorsa is. A misszióval kapcsolatban egyeztetett Mark Rutte NATO főtitkárral. Trump vámokkal kapcsolatos bejelentése nemzetközi felháborodást váltott ki. Az amerikai elnök az Egyesült Királyságot is kritizálta, mivel London Mauritius kezébe adna egy stratégiailag fontos helyszínen fekvő szigetet, ahol amerikai katonai bázis van. Dánia és Grönland azt javasolja, hogy a NATO indítson felderítő missziót a szigeten, ismertette a dán védelmi miniszter a grönlandi külügyminiszter oldalán Brüsszelben, miután a NATO főtitkárával egyeztettek. Az Európai Tanács várhatóan csütörtökön ül össze, miután tehát az amerikai elnök bejelentette, hogy 10%-os vámmal sújtja azt a 8 európai országot, amely akadályozza, hogy az Egyesült Államok megszerezze a Dániához tartozó szigetet. Donald Trump hivatalosan is megerősítette, hogy meghívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt a gázai tűzszünetet, illetve a békekötést felügyelő béketanácsba. A meghívóról előzőleg a Kreml számolt be. A The Guardian szerint Oroszország a válaszadás előtt minden apró részletet tisztázni kíván a meghívásról Washingtonnal, így egyelőre az orosz elnök még nem fogadta el az amerikai felkérést. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap jelentette be, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök is meghívót kapott, amelyet el is fogadott. A béketanács egy amerikai irányítású nemzetközi testület lesz, melynek fő feladata a tűzszünet betartatása a béke visszaállítása érdekében a gázai övezetben. Szijjártó Péter Prágában cseh kollégájával, Petrom Macsinkával tartott közös tájékoztatóján beszélt a Grönland körüli nemzetközi vitáról és Donald Trump kezdeményezéseiről. A magyar külgazdasági és külügyminiszter nem tartja Európai Uniós ügynek a grönlandi kérdést, megoldását kizárólag az érintett felek tárgyalásában látja, miközben megerősítette, hogy Magyarország tehát kész csatlakozni az amerikai elnök által kezdeményezett gázai béketanácshoz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium publikálta az új kreszt, melyben számos közlekedési szabály módosul. Változik a sebességhatár az autóutakon és az autópályákon, utóbbit nem használhatja mindenki. Az előzési tilalom még több tehergépjárműre lesz érvényes, a kerékpárosok sem szágulhatnak mindenhol. Több szabályozás érinti az elektromos rollereket, a követési távolság megkötése kerül, valamint a járművek kivilágítása is kötelező lesz. A KRESZ és a gyakorlati vezetés oktatásánál is lesznek módosítások, az elméleti tananyag elsajátítása akár egyszerűbbé is válhat. Az új szabályok szeptembertől lépnek életbe. A sebességhatárok az autóutakon óránkénti 110-ről 120 km-re emelkednek, az autópályák egyes szakaszain akár 140 is lehet a limit. A nehéz tehergépkocsik lakott területen kívül főszabály szerint csak autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek. A kerékpárosok a járdán és gyalogos övezetben maximum 10-zel tekerhetnek, a kis és nagy teljesítményű elektromos rollereket is megkülönböztetik majd az új jogszabályban, és ezekre merőben eltérő szabályok vonatkoznak majd. Rögzítik a követési távolságokat, autópályán 2 másodperc, autóúton 1 lesz a kötelező. Az irányjelzést az új szabályok szerint korábban kell majd elkezdeni, az elsősegélynyújtási tanfolyamok beépülnek a középiskolai oktatásba, a végzősök pedig az iskolai krétarendszerben érhetik el majd az E-jogsi modult, az állam a jogosítvány megszerzését térítésmentesen biztosítja. Pintér Sándor belügyminiszter március 14-i határnappal jogutód nélkül megszünteti a 12 éves kortól letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúkat őrző budapesti javítóintézetet a Szőlő utcában. Az érintettek más javítóintézetekbe történő átszállítása ma be is fejeződik, közölte a tárca az MT-vel. A rendelet már este megjelent a magyar közlönyben. A MOL csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom Nyeft társasággal a szerb NISZ vállalatban fennálló 56,15%-nyi részesedésük megvásárlásáról, közölt az olajtársaság a tőzsde honlapján tegnap. A tranzakció megvalósulásával a MOL jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és dél-kelet-európai energiapiacon. A felek törekednek az adásvételi szerződés március 31-ig történő aláírására. Végül az időjárásról. Sokfelé kisütött a nap, de néhol megmaradt az úzmarás köd, illetve réteg felhőzet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt. A csúcsomérséklet mínusz 5, mínusz 3 fok körül alakul. Ha lehet, még egy kicsivel hidegebb lesz holnap hajnalra. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Sok gyerek tart a fogorvosi látogatásoktól, ám sok felnőtt sincs ezzel másként. A mai műsorban dr. Harangozó Hajnalka, EGRI fogorvos elmondja, hogyan is kell helyesen fogatmosni, miért van szükség a fluoridos fogkrémre, milyen modern eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy megszerettessük a fogmosást a gyerekekkel. Szó lesz még az időben elkezdett fogszabályozásról, sőt a preventív beavatkozásokról a gyerekek esetében. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Nagyon-nagyon régóta keresek már szakembert ehhez a témához, a fogászat és a fogorvos. Hát nyilván mondjuk amiatt sem sikerül általában, hogy nagyon leterheltek ezek a szakemberek. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, üdvözlöm itt a stúdióban. Nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni, hiszen a száj, a fogak egészsége szerintem nagyon sok minden miatt is, minden más miatt is fontos. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm.
Alapvetően, ha beszélünk a szájhigiéniáról, akkor mit érdemes szem előtt tartani?
Ugye a legfontosabb az lenne, hogy a szájhigiéniánk az megfelelő legyen, tehát hogy próbáljuk megelőzni azt, hogy kialakuljon bármilyen elváltozás. Ugye ehhez elengedhetetlen, hogy fél évente legalább ellátogassunk a fogorvoshoz egy általános vizsgálatra, ahol felmérjük, hogy van-e valami teendő, ha van fogkő, akkor azt eltávolítjuk, illetve instruáljuk, motiváljuk a pácienst, hogy hogy kellene helyesen fogatmosni.
Én azt gondolom, hogy pont ezt a részét nem tesszük meg, és hogy valahogy a fogorvos egy kicsit ilyen mumus kategória. Igen. A legtöbb felnőttnél is, nem csak a gyereknél. Tehát akkor mikor megyünk mi fogorvoshoz?
Sajnos az esetek többségében akkor mennek a páciensek fogorvoshoz, amikor valami probléma van, de tényleg az előírás, a szakmai előírás, hogy fél évente azért menjünk fogorvoshoz. Ugye már ez kisgyerek kortól kezdve, tehát hogy a legjobb, amikor már mondjuk a pici babának megjelenik az első fogak a szájában, és akkor ellátogatunk a fogorvoshoz, hogy a szülőt is megtanítsuk, hogy hogyan kell a babának megfelelően mosni a fogát. És onnantól kezdve ugye hozzászokatjuk a gyerekeket is, hogy nem egy mumus a fogorvos, hanem hogy tényleg egy jó közegbe érkeznek, és hogyha nincsen semmi probléma, akkor nem is kell mitől tartani.
Hányszor kell fogatmosni egy nap? Egy felnőttnek, vagy egy gyereknek, van ebbe különbség?
Hát legalább napi kétszer, ugye reggel meg este. Az esti fogmosás a legfontosabb, nyilván reggel is kell, de hogy azért, amit eszünk napközben, az ételmaradékokat, ezeket el kell, hogy távolítsuk, hogy egész este ne maradjon a szánkban, illetve hát akinek mondjuk torlódott fogazata van, vagy mondjuk fogszabályzót visel, annak azért napi többször ajánlott, meg igénylik ők is, hogy ne maradjon ott a fogai között semmi, mert az zavaró nekik is.
Alapvetően az, hogy fogatmosunk elegendő, vagy érdemes esetleg ugye a szájvizeket használni, vagy miért jó egyáltalán ez?
Nagyon jók a szájvizek, viszont nem hosszú távon. Mert hosszú távon bizonyos szájvizek, hogyha nem megfelelőt választunk, vagy nem megfelelőt javasolnak, akkor elszínezhetik a fogainkat is, ilyen barnás elszíneződést tudnak bizonyos típusú szájvizek okozni. Általában mondjuk fogkő eltávolítás után szoktuk javasolni, hogy maximum 2 hétig használjunk szájvizet, vagy én a fogszabályozó felrakást követően, ugye azért a szájflóra azzal megváltozik, hogy felragasztjuk a készüléket, és akkor szoktam javasolni, hogy használjunk szájöblögetőt, de itt főleg a fogmosáson van a hangsúly, tehát nem a szájöblítőkön.
Ha már említettük azt, hogy ebbe is van ugye, ami nem megfelelő, megfelelő, említsük meg a fogkeféket, mert talán erről kevés szó esik, hogy mi is a jó fogkefe. Azért itt el lehet veszni a piacon, ami ott van a boltokban.
Így van, rengetegféle típusú fogkefe van a színén, színétől kezdve a formáján át, egészen a, hogy milyen erős sörtéket tartalmaz. Mindenképpen puha sörtéjű fogkefét szoktam javasolni, mert azzal, akiket nagyon nehezen tudunk leszoktatni tényleg erről az erős fogmosásról, azzal sem tudnak olyan nagy kárt csinálni. Illetve inkább a elektromos fogkeféket javaslom, mert azzal hatékonyabban meg tudjuk tisztítani a fogakat, hogyha nincsen meg a megfelelő technikánk. Akkor is már annyira szuper elektromos fogkefék vannak, hogy akár egy telefonos applikáción tudjuk követni, hogy hol nem sikerült megmosni, ez főleg mondjuk a gyerekeknél nagyon jó, meg különböző játékok vannak, amivel még izgalmasabbá lehet tenni a fogmosást. Tehát a márka az nyilván mindenki mást mond, de itt inkább a sörtén van a hangsúly, hogy puha sörtéjű legyen.
Említettük a fogszabályozóknak a kérdéskörét. Miért fontos az, hogy a fogszabályozás megtörténjen indokolt esetben?
A fogszabályozásnak igazából nagyon nagy szerepe van, hogy később, mondjuk, hogyha most egy fiatal gyermekpáciens veszünk, később ne legyen bármilyen állkapó csizületi, vagy a növekedésben ne történjen olyan eltérés. Tehát nagyon fontos, hogy időben felismerjük, hogy valami probléma van. Általában azt szoktam javasolni, hogy ha máskor nem is, de 6 éves kor körül azért egy fogszabályozó szakorvoshoz vigyük el a gyermeket, hogy nézzenek rá, hogy csináljanak esetleg egy panorámaröntgent, megnézzék, hogy minden fogcsirája megvan-e, vagy hogy áll a fogváltása a röntgen alapján, és azért tudunk következtetni bizonyos dolgokra. És ugye a növekedési időszakban azok a készülékek, amik az álcsont növekedésre hatnak, azokkal tudjuk irányítani ugye az álcsontok növekedését. Hogyha ez kimarad, ez az időszak, és már felnőttként jön hozzánk a páciens, akkor már nagyon sok mindent, tehát a növekedést már nem fogjuk befolyásolni. Előfordul, hogy ilyenkor műtéti kezelésre is szükség van, ami megelőzhető lett volna, hogyha gyerekkorban megfelelő készüléket kap. Tehát ugye az álcsontok egymáshoz viszonyított helyzetén is tudunk változtatni, illetve hogyha valaki mondjuk fogtorlódásra hajlamos, akkor a fogváltását tudjuk megfelelően irányítani, hogy esetleg később ne kelljen fogat húzni. Tehát nagyon sok lehetőség van, de a lényeg az, hogy gyermekkorban a legjobb, hogyha erre fény derül, hogyha bármi olyan probléma van, mert akkor még sokkal könnyebben tudjuk kezelni ezeket az eltéréseket.
Hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot, amikor még kint sincs maga a fog? Szerintem ez nincs köztudatban, ugyanúgy, ahogy az eddigiekről beszéltünk, hogy hogyan kell ezt elképzelni gyerekek esetében?
Gyerekeknél nagyon gyakoriak, még mondjuk ha 6 éves kor alatt nézelődünk, az úgynevezett nyitott harapás, mondjuk aki cumizik, vagy szopja az ujját, ugye ezek azok a káros szokások, amik az álcsontokat is, meg a fogakat is elferdíthetik, inkább az álcsontokat ferdítik el, tehát azért alakul ki a nyitott harapás, mert ugye folyamatosan ott van mondjuk a cumi. És erről, hogyha leszoktatjuk a gyermeket, vannak erre ilyen különböző készülékek is, meg hát nyilván itt a logopédus, a manuálterapeuta, a légzésterapeuta mind segít nekünk ebben. Hogyha leszoktatjuk, még mondjuk 4 éves kor alatt, hogyha mondjuk az újszopást vesszük példának, akkor nagyon jól normalizálódik a fogív is. Hogyha ez fennmarad, ez a káros szokás, akkor ugye kezdődnek a problémák, mert minél idősebb a gyermek, annál nehezebb leszoktatni, de azért van remény, tehát nem kell kétségbe esni. De ez nagyon fontos, hogy ezeket mondjuk a nyitott harapás, vagy mondjuk a fogváltás környékén, tehát amikor a tájfogakat leváltják a maradó fogak, ugye ez ilyen 6 éves kor körül indul be, általában megjelennek ilyen picike kis rések a tájfogak között. Ez teljesen normális, hiszen a maradó fogak sokkal nagyobbak, szélesebbek, mint a tájfogak, és hogyha valakinek ez nem jelenik meg, tehát nincsenek rések, hanem nagyon szorosan vannak egymás mellett a tájfogai. Az például egy ilyen figyelemfelhívó lehet, hogy a maradó fogai nem fognak elférni, össze fognak torlódni. Tehát nagyon sok dolgot figyelünk, de inkább a gyerekeknél a funkciókat, meg tényleg, hogy a két fogi hogyan viszonyul egymáshoz.
És akkor ez a későbbiek folyamán, tehát hogy mit figyeljen a szülő egyébként? Mit tud ő észrevenni a gyerekén, hogy már érdemes felkeresni a szakembert?
Hát ha nyitott harapása van, azt egyértelműen. Tehát amikor összezárja a fogait, akkor nem érnek össze elől, vagy oldalt. Ugye ilyen is van. Vagy hogyha például az alsó fogak megelőzik a felsőt. Ezt az úgynevezett buldog harapást tudnám még példának említeni. Vagy hogyha az alsó fogéven nagyon hátul van a felsőhöz képest, vagy hogyha mondjuk összezár, és nem az, hogy nyitott harapása van, hanem inkább nem is látszódnak az alsó fogaik, az az úgynevezett mély harapás. Tehát ezeket érdemes figyelni, hogy látszódnak-e az alsó fogak, van-e hézag az alsó-felső fogív között, vagy hogy megelőzi-e az alsó fogív a felsőt.
Az, hogyha nem állnak megfelelően a fogak, az későbbiekben okozhat akár korábbi romlást is a fogak egészségében?
Hát, hogyha nagyon összetorlódnak, akkor igen. Tehát ugye nem tudjuk megfelelően tisztítani őket, és előbb-utóbb elkezdenek szúvasodni. Vagy hogyha mondjuk a méharapást tudnám példának említeni, ugye méharapás során a felső fogak sokkal jobban fedik az alsókat, mint kellene, normál esetben ez ilyen 2 milliméter, de van, akinek teljesen elfedik, hogyha összezár, tehát nem látszódnak egyszerűen az alsó fogai. Ugye ilyenkor sokszor az alsó metszőfogak a szájpadlásra harapnak, és ez nem normális, és egy idő után akár az íny vissza is húzódhat a felső fogak belső felszínén, vagy hogyha nagyon előre megyek az időben, akkor elkezdhetnek mozogni a metszőfogak. Ez ugye nem megfelelő terhelés miatt van. Hogyha nem megfelelő terhelő erő jut bizonyos fogakra, akkor bizony az hosszú távon fogágy problémákat, és akár a fogak idő előtti elvesztését is okozhatja.
Mi a helyzet a rágózás kérdésével? Jó ez nekünk, vagy nem, vagy ajánlott, vagy nem?
A rágózással tulajdonképpen nincs sok probléma. Nyilván, hogyha túlzásba visszük, akkor az nem jó. Főleg olyan rágókat szoktunk javasolni, amik cukormentesek, tehát édesítőszer tartalmaznak, hiszen azzal sem tápláljuk a már említett baktériumokat a szájban. meg hát, hogyha valaki nagyon sokat rágózik, ez nem feltétlen probléma, de így az izmai, a rágó izmai egy picit megvastagodhatnak, tehát az mondjuk látszik valakin, hogyha azért napi 2-3 csomag rágót megeszik.
Hogy ez a mennyiség, ez már.
igen, de az, hogy most valaki 2-3 darab rágót elrágcsál egy nap, azért az nem gondolom, hogy problémát jelentene.
Egyébként olyan szempontból, hogy végül is ugye a maradék az hozzá tapadhat, ez tulajdonképpen akkor fontos is napközben, ha nem jutunk hozzá a fogmosáshoz?
Igen, lényegében igen. Maga az, hogy friss leheletet is biztosít, meg ugye serkenti a nyálképződést, és a nyállal pedig ugye az ételmaradékokat lenyeljük, ami esetleg ott maradt. Tehát, hogy igen, még hasznos is lehet.
Mi a helyzet manapság a cukorbevitellel, a cukorfogyasztással, a gyerekek vagy felnőttek esetében?
Hát sajnos ez eléggé meg van emelkedve. Ugye itt nem feltétlenül a cukrokra kell csak gondolni, meg az édességekre, hanem a szájüregi baktériumoknak a gyümölcsben lévő cukrok is, vagy például a péksütiben, tehát ugye a szénhidrátok, a finomított szénhidrátok is elég nagy bajt tudnak okozni. Alapvetően, hogyha valaki nagyon szénhidrátban gazdag étrendet követ, akkor nagyon jó, hogyha mondjuk megeszünk egy péksütit, de utána mondjuk megeszünk egy kis sajtot, akár, hiszen a sajt egy picit megemeli a szájüregi pH értéket, és ezáltal ugye kevésbé roncsoljuk a fogzománcunkat. Tehát nem csak az a fontos, hogy mit eszünk, hanem mit miután eszünk, vagy mit mivel eszünk. Ez egyébként nem csak a szájüregi egészség, hanem akár a vércukorszintünknek a normál tartományban való tartásához is fontos, hogy mivel esszük, mondjuk.
Most ehhez kapcsolódnék, hogy nekem azért valahogy úgy berögződött gyerekkorom óta, hogy az étkezés után az alma az milyen jót tesz nekünk, de akkor lehet, hogy nem is tesz jót.
Hát az is cukros, igen, de maga a mosó tulajdonsága miatt. Tehát azok az ételek, mondjuk, amik nagyon ragacsosak, gondolok itt mondjuk a karamellre, az duplán nem jó, hiszen nem csak cukrokat tartalmaz, hanem még nagyon jól oda is ragad a fogakhoz, és hosszú időn keresztül nem tudjuk lenyelni, hiszen beleragad a kis barázdákba, tehát hogy az nem annyira jó. Az alma abból a szempontból jobb, hogy azért azt megesszük, ugye nagyon nagy a víztartalma, tehát hogy lecsúszik, nem marad ott a fogakon, de nyilván azt is mértékkel.
Én azt látom most így a közösségi médiát tekintve, hogy valahogy a száj, ugye, ahogy látjuk a sok híres embert, hogy milyen szép a mosolya, a szájnak a szépsége, a fogak szépsége lehet, hogy mégis egy kicsit felértékelődött, de itt inkább egy korosztályt ragadnék ki. Hogy a fiatalok körében egyébként ez most akkor így elindult valahol egy pozitív irányba?
Mondhatom azt, hogy igen. Igen, tehát odafigyelnek, meg felmérik a helyzetet. Vannak ezek a kis képek, amiket a social médián lehet látni, hogy ott van egy család, és akkor a férfinak hiányzik a középső metszőfoga, de éppenséggel az egyik szemöldöke is hiányzik, és hogy mit vesz először észre az ember? Hát az, hogy nincsen egy foga, tehát egy foga hiányzik. Úgyhogy bárki bármit mond, azért amikor valaki elmosolyodik, az az első, hogy azt megnézzük. És ezért nagyon jóak a mai fiatalok, tehát hogy próbálnak mindent megtenni, hogy szépek legyenek, jól nézzenek ki, és azért egyre többen ezt komolyan veszik, tehát hogy nagy figyelmet fordítanak már, hála jó Istennek.
Érdekes még szerintem a fluoridos fogkrémeknek a kérdésköre, mert ugye ezt nagyon sok kritika éri, hogy most kell-e, ez egy fontos kérdés, és hogy a gyerekeknek adhatjuk-e például.
A fluoridos fogkrém nagyon fontos, tehát hogy mindenképpen olyan fogkrémet válaszunk, ami fluorid tartalmú, hiszen a zománcból kioldott szervetlen anyagokat vissza kell, hogy pótoljuk. Gyerekek esetében ez a fluorid tartalom, ez minimalizálva van, tehát nekik még nagyon fontos, hogy ne vigyük túlzásba a fluoridot, mert nagyon sokan lenyelik a fogkrémet, és ezáltal fluorózis alakulhat ki, amit úgy veszünk, vagy úgy tudunk detektálni, hogy ilyen fehér kis foltok jelennek meg a fogaikon, amikor áttörnek. Ugye ez jelzi azt, hogy túl nagy volt a fluorbevitel, tehát gyerekek esetében azért minimalizálva van ez, de mindenképpen ugye gyerekfogkrémet válasszunk, életkornak megfelelően is tartsuk be az előírásokat, hogy tényleg csak egy borsonyi mennyiségű fogkrémet rakjunk, és ne ugyanazt, amivel mondjuk mi mossuk a fogunkat, mert tényleg itt az, hogyha lenyelik, akkor abból lehetnek problémák. De mi felnőttként ugye azért már odafigyelünk, hogy nem nyeljük le a fogkrémet, és azért, hogy ilyen kezdeti szúvasodásokat esetleg megállítsunk, arra a fluoridos fogkrém az elengedhetetlen.
Most így a műsoridő vége felé talán még fontos lenne átvenni jobban azt, hogyha megpróbáljuk átadni a hallgatóknak. Nyilván ez képi világgal sokkal átadhatóbb lenne, de megpróbáljuk-e esetleg a helyes fogmosást átadni most, hogy hogyan is kell, és hol is kell mosni?
Nagyon fontos, hogy a fogaknak minden felszínét meg kell, hogy mossuk, tehát a külső, a belső és a rágó felszínt is, és inkább ilyen körkörös, úgynevezett sepregető mozdulatokkal nem csak a fogakat, hanem az ínyszélt is mossuk meg. Ez nagyon fontos, mert a lepedék, ahol az íny és a fog találkozik, általában ott szokott felgyülemleni. És én azt szoktam javasolni, hogy hátulról kezdjük el, tehát mondjuk, ha jobbkezesek vagyunk, akkor felül jobb oldalon elkezdjük, megmossuk a külső felszínét, ugye ilyen körkörös mozdulatokkal, aztán a belső felszínét, és majd a rágó felszínt, és aztán megyünk alulra, ott pedig ugyanúgy minden felszínt megmosunk, és hogyha ezzel készen vagyunk, azért jó az elektromos fogkefe, mert az ugye méri az időt, de általában ahhoz, hogy hatékonyan megmossuk a fogainkat, ahhoz egy-két perc az szükséges, minimum, és hogyha ezekkel megvagyunk, akkor utána jön a fogsejem, és szépen az ujjunkra tekerjük egy, hát szerintem egy 50-60 cm-es fogsejmet, és minden fog közben óvatosan bevezetjük, és a fogaknak a egymás felé néző felszíneit is megtisztítjuk, és aztán vagyunk kész. Vagy hogyha fogköztisztító kefét is kell használnunk, hiszen vannak olyan nagyobb fogközeink, akkor azt is bele lehet mártani egyébként a kefét is fogkrémbe, vagy szájöblögetőbe is, de tényleg ezen a körkörös mozdulaton van a hangsúly. Hogyha azt veszük észre, hogy valahol vérzik az íny, az nagyon fontos, hogy nem meg kell ijedni, hanem az azt jelenti, hogy valami ott maradt, valami lepedék, korábbi ételmaradék, és ez begyullasztotta az ínyt, tehát ott duplán meg kell, hogy mossuk az ínyt. Erre nagyon fontos odafigyelni, mert sokan mondják azt, hogy ó, de hát itt most vérzett az ínyem, igen, az azért vérzett, mert előtte nem lett ott jól megmosva, tehát ott duplán meg kell mosni, és akkor el fog múlni.
Sokszor említettük már a elektromos fogkefének a körét, de hogy mi az a technológia, amit ő alkalmaz, és hatékonyabb tud lenni a manuálisnál, mármint hogy az egyszerűbb fogkefénél?
Maga ez a rezgés, amivel rendelkezik, ugye bizonyos márkáknál forog a fej, van amelyiknél rezeg a fej, van amelyik mind a kettőt is ötvözi, és ezekkel a kis apró forgásokkal, rezgésekkel sokkal hatékonyabban el tudja távolítani azokat a régebbi ételmaradékokat is a fogról, mint az, hogyha valaki, ugye, ha csak sikáljuk, akkor egy irányba történik a fogkefének a mozgása, és ezért nem tudunk hatékonyan minden fog közbe szépen bemenni. Hogyha valaki ezt a körkörös, sepregető mozgást alkalmazza, akkor azért már sokkal jobb a helyzet, csak hát ugye nem mindenki van ezzel tisztában, és ezért javasoljuk, hogy hatékonyabb az elektromos fogkefe azok számára, akik ezt nem tanulták meg, vagy esetleg nem áll a kezükre ez az egész dolog.
Thank you.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Harangozó Hajnalka EGRI fogorvossal beszélgettünk. A beszélgetést teljes terjedelmében meghallgathatják január 26-án a 10 órakor kezdődő Mindennapi Egészségünk című műsorunkban. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: örömünk alapja mennyei atya szeretete, 14. Leó pápa úrangyala imája. Fokozzuk imáinkat a keresztények látható teljes egységéért. Leó pápa felhívása. A Szent Atya a finn ökumenikus delegációhoz. A krisztusi reménység tanúság tevői vagyunk. Félárbócosan a kegyelmek boldogasszonya kegykép előtt. Vértesajai László vasárnapi jegyzete. Örömünk alapja a mennyei atya szeretete, 14. Leó pápa úrangyala imája. Kövessük keresztelő János példáját, aki Jézusban felismerte a messiást, hirdette istenségét, majd teljesítve feladatát, örömmel és alázattal állt félre. Buzdított rá Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében, elemezve az évközi második vasárnap evangéliumi szakaszát. A Szent Atya az apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, tanításában hangsúlyozta, hogy keresztelő Szent János tanúságtétele ma is nagyon fontos számunkra, amikor gyakran a siker, a hírnév, a látszat, minden áron való keresése túlzott jelentőséget kap, megosztottságot, szenvedést okozva. Nincs szükségünk azokra a boldogság pótókra, mert örömünk nem illúziókon, hanem Isten irántuk való szeretetén alapul.
Oggi il Vangelo ci parla di Giovanni Battista.
A vasárnapi evangéliumi szakasz keresztelő Szent Jánosról szól, aki felismeri Jézusban Isten bárányát, a messiást. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, mondja és hozzáteszi: azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben. Kezdte beszédét Leó pápa, idézve János evangéliumának szavait. Keresztelő Szent János felismeri Jézusban az üdvözítőt, hirdeti istenségét és küldetését Izrael népének, majd félreáll. Miután elvégezte a feladatát, mint ahogy ezek a szavai tanúskodnak róla, utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én.
Perché era prima di me.
Keresztelő János nagyon szeretik az emberek olyannyira, hogy a jeruzsálemi hatóságok félnek tőle. Könnyű lett volna számára, hogy kihasználja ezt a hírnevet, azonban ő egyáltalán nem enged a siker és a népszerűség kísértésének. Jézus előtt felismeri kicsinységét és teret ad az ő nagyságának. tudja, hogy küldetése az Úr útjának előkészítése, és amikor az Úr eljön, örömmel és alázattal ismeri fel jelenlétét, és visszavonul a színről.
Ne riconosce la presenza e si ritira dalla scena.
A pápa megállapította, hogy ma nagyon fontos számunkra a keresztszerű Szent János tanúságtétele. Ugyanis a jóváhagyásnak, az egyetértésnek és a láthatóságnak gyakran túlzott jelentőséget tulajdonítanak, olyannyira, hogy befolyásolják az emberek gondolatait, viselkedését és lelkiállapotát, szenvedést és megosztottságot okoznak, tisza virág életű, kiábrándító, korlátozó életstílusokat és kapcsolatokat teremtenek. Valójában nincs szükségünk ezekre a boldogság pótlékokra, hangsúlyozta Szent Atya, ugyanis a mi örömünk és nagyságunk nem a siker és a hírnév tova tűnő illúzióira alapulnak, hanem annak tudatára, hogy mennyei atyánk szeret és kíván bennünket. Az a szeretet, amiről Jézus beszél nekünk, egy olyan Isten szeretete, aki még ma is közénk jön, nem azért, hogy különleges hatásokkal bámulatba ejtsen bennünket, hanem hogy osztozzon fáradozásainkban, magára vegye a terheinket, és feltárja nekünk, hogy kik is vagyunk valóban, mennyit érünk az ő szemében. Ne engedjük, hogy figyelmünk elterelődjön, amikor elhalad mellettünk. Ne pazaroljunk időt és energiát arra, hogy azt kövessük, amit csak látszott, buzdított rá Leó pápa.
Impariamo da Giovanni il Battista.
Tanuljuk meg keresztelő Szent Jánostól, hogy ébren tartsuk a lelkünket, szeressük az egyszerű dolgokat és az őszinte szavakat. Éljünk mértékletességgel, elmélyült szívvel és elmével, elégedjük meg azzal, ami szükséges, és lehetőség szerint minden nap találjunk egy különleges pillanatot, amikor csendben megállunk imádkozni, elmélkedni, meghallgatni, röviden szólva vonuljunk sivatagba, hogy találkozzunk az Úrral és vele legyünk, mondta 14. Leó pápa, majd az úrangyala elimádkozás előtt mondott beszéde végén azért fohászkodott, hogy segítsen ebben bennünket Szűz Mária, aki az egyszerűség, a bölcsesség és az alázat példaképe.
Modello di semplicità, di saggezza e di umiltà.
Fokozzuk imáinkat a keresztények látható teljes egységéért, Leó pápa felhívása. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa mindenek előtt a vasárnap kezdődött ökumenikus imahéthez fűzte gondolatait, majd a hívek imáit kérte, hogy a kongói demokratikus köztársaságban konfliktusban álló felek mielőbb lépjenek a békéhez vezető párbeszéd útjára.
Inizia oggi la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Leó pápa emlékeztetett rá, hogy az ökumenikus imahét kezdeményezésének eredete, amelyet 13. Leó pápa erőteljesen bátorított, 2 évszázadra nyúlik vissza. Pontosan 100 évvel ezelőtt jelent meg először a Javaslat a keresztények egységéért folytatott imanyolcadhoz című kiadvány. A pápa utalt az idei ökumenikus hét témájára, amely az efezusiakhoz írt levélből vett idézet, egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Az imákat és az emlékedéseket egy ökumenikus csoport készítette el, amelynek munkáját az Örmény Apostoli Egyház vallásközi kapcsolatok osztálya hangolta össze.
Della Chiesa Apostolica Armena,
mondta a pápa, majd arra kért minden katolikus közösséget, hogy ezekben a napokban fokozzák imáikat minden keresztény látható teljes egységéért. Az egység iránti elkötelezettségünket következetesen kell, hogy kísérje a világ békéje és az igazságosság iránti elkötelezettségünk, szögezte le a pápa. A Szent Atya külön megemlékezett a kongói demokratikus köztársaság keleti részén élő nép által elszenvedett nagy nehézségekről, mint azokról, akik az erőszak miatt kénytelenek voltak elmenekülni hazájukból, különösen Burundiba, és súlyos humanitárius válsággal kell szembenézniük. Imádkozzunk, hogy a konfliktusban álló felek között mindig a kiengesztelődés és a béke érdekében folytatott párbeszéd győzedelmeskedjen, buzdított rá Leó pápa, majd hozzátette, hogy imádkozik a Dél-Afrikát az elmúlt napokban sújtó árvizek áldozataiért.
Hanno colpito l'Africa meridionale.
Végül szeretettel üdvözölte a Szentpéter téren összegyűlt rómaiakat és zarándokokat. Mindannyiuknak megköszönte jelenlétüket és imáikat, majd szép vasárnapot kívánva búcsúzott a nemzetközi hívőseregtől. Leó pápa a finn ökumenikus delegációhoz. A krisztusi reménység tanúságtevői vagyunk. Január 19-én Szent Hendrik, Finnország vértanú védőszentjének emléknapján hétfőn kora délelőtt fogadta Leó pápa a Vatikánban a finn ökumenikus delegáció tagjait. Beszédében arra buzdította őket, hogy Jézus Krisztus kegyelmétől megerősítve, aki a remény megtestesítője mindenki számára, közösen tegyenek tanúságot a megváltás üdvözítő igazságáról, építő szavakkal és szeretetteljes tettekkel. A Szent Atya angol nyelvű beszédében szeretettel köszöntötte a finn evangélikus, ortodox és katolikus egyház képviselőit, akik elhúzták a Szent Atyának Alexander Stubb finn köztársasági elnök üdvözletét is. A finn küldöttség római látogatása szerencsésen egybeesik a keresztények egységért folytatott imahéttel, amelynek témája, mint mondottuk, Szent Pál apostol Efezusiakhoz írt leveléből való. Egy a test és egy a lélek, amint ahogy egy reménységre kaptunk meghívást.
There is one body and one spirit.
Ennek a reménynek szilárd alapja az egy keresztség a bűnök bocsánatára, amely minden keresztény testvériség gyökere, ahogy azt a néciai konstantinápolyi hitvallásban valljuk. Napjainkban, amikor erős kísértés a kétségbeesés érzése, a remény keresztény hírnökeiként az a lényegi küldetésünk, hogy elvigyük az Úr világosságát világunk legsötétebb sarkaiba is, emelte ki a pápa. Noha nemrég bezárult a Szentpéter bazilika szent kapuja, és így véget ért a szent év, ám a keresztény remény nem ismer véget, sem határokat. Ezért Jézus Krisztus kegyelme által bátorítva és megerősítve, aki maga a remény megtestesítője mindenki számára, arra kaptunk hivatást és küldetést, hogy tanúságot tegyünk erről az üdvözítő igazságról, építő szavakkal és szereteteljes tettekkel.
And charitable deeds.
Leó pápa nagyra értékeli a remény számos jelét a finnországi keresztények körében. Örömmel hallotta, hogy Finnországot az ökumenizmus mintaországaként jellemezték. Tudomása van arról, hogy a helsinki püspökök egy háromoldalú ortodox evangélikus katolikus nyilatkozatban a remény, a méltóság és az együttérzés kultúrájának előmozdítására törekszenek, továbbá együttesen támogatják az egészségügyben a palliatív és a terminális ellátás fejlesztését. A Szent Atya figyelemre méltónak tartja azt is, hogy az Északi Katolikus Püspöki Konferencia tavaly szeptemberben elismerte a finn nemzeti katolikus evangélikus párbeszéd növekvő közösség című dokumentumát, és azt értékes mérföldkőnek nevezte az ökumenikus úton. Az együttműködésnek ezek a példái, valamint Szent Hendrik emléke közös megünneplésének ősi hagyománya tovább ösztönözhetik a nemzetközi evangélikus-katolikus párbeszéd hatodik szakaszát, amely a jövő hónapban kezdődik. Végül Leó pápa gyümölcsöző római látogatást kíván nekik, amelyet Szent Péter és Pál apostolok, valamint Szent Hendrik közbenjárását kérte, majd imáiról biztosította őket. A találkozó végén a Krisztusban való bátorság jeleként kérte, hogy együtt mondják el az Úr imáját angolul. Az 5,5 millió lakosú Finnország lakosainak 70%-a evangélikus, 1,1% ortodox, és csak 0,3% katolikus keresztény, ők is többnyire olasz, francia és lengyel származásúak. Félárbócosan a kegyelmek boldogasszonynak egy kép előtt. Vértesajai László vasárnapi jegyzete. Amikor az egész rendházunk influenzás beteg, köztük én is, akkor választanunk kell a lehetőségek közt. amolyan félárbócosan és kisebb lázzal az ember némi önsajnálattal elegy, könnyen betegnek véli magát, de Isten kegyelméből ellenálltam a kísértésnek, és vasárnap során többször gargarizáltam meleg sós vízzel, illetve délután kegyelem keresőbe indultam a közeli Santa Maria delle Grazie templomban. Most már késő este van, jól érzem magam, mert van kegyelem, és működik. Ebben nincs semmi újdonság, én nyíltan vallom, de korán sem félárbózusan. Aki azt a kegyelmes helyet kitalálta, egy bizonyos Albencio de Rossi, kalabriai vándor remete, aki 1587-ben elhatározta, hogy a gondviselés szerűen hozzákerült zsebkendőnyi nagyságú értékes kereti ortodox ikont, amely a gyermekét szoptató Madonnát ábrázolja, a Szent Atyának ajándékozza. 1587-et írtak akkor a ferencrendi 5. Sixtus ült Péter szélkében, aki jó lelkipásztorként a kegyképet Róma népének ajándékozta oly módon, hogy a Vatikán város falának angyalkapuja közelében templomot építetett, melléje pedig egy rendházat a kalábriai remetéknek. Így született a Vatikán tőszomszédságában a Mater Graciarum, a kegyelmeknek anyja templom, amelyet szegény remeték vezettek, és lett népszerű Róma szerte, főként az egyszerű nép körében, akik ahogyan voltak, kótosan és szutykosan, bátran folyamodtak a kegyelmek anyjához. A falakon kívül, az anya előtt nem kellett szégyenkezniük. Az 1929-es lateráni egyezmény következtében sajnos lebontották a régi vatikáni középkori városrészt, a híres Borgót, kedves zegzugos utcáival, templomaival, palotáival, szökőkutyáival, és ennek esett áldozatul a kegyelmek anyja templom is, mert lebontották az angyal kapuval együtt. Szerencsére a dolgok általában nem tűnnek el nyomtalanul, mert a régi templom helyén egy utcasarkon fülkében álló mozaik mutatja ma is a kegyelmes Madonnát a kisfiával. Ha éppen a vatikáni múzeumok felé haladsz, a vatikáni falak mentén, a Szent Péter tértől jobbra indulva, az utca végén, az utolsó előtti utcasarkon meg is láthatod. Ha pedig a városfal sarkán balra fordulsz, nézz fel az öles falakra, mert abba kapu nélkül ugyan, de beépítették az egykori Porta Angelica, angyalkapu keretét és az azt szegélyező angyalüdvözlet gyönyörű márvány domborművét. E jelek után most jöjjön a valóság. Tovább a fal mentén, egyre följebb északnak, elhagyva a vatikáni múzeumok bejáratát jobbra, egy széles lépcsőn patinás város részbe ereszkedünk, amely éppen a két háború között épült, míves, sok emeletes polgárházak világába vezet. Ennek az új város negyednek adott az 1930-as évek végén 11. és 12. Pius pápa új plébánia templomot, amelynek védőszentjéül éppen a kegyelmek anyját adták, együtt azzal a kicsi kegyképpel, amit a pápák megőriztek. De 1941-ben a templom szentelésére visszaadtak, és most Róma népe újból köszönteti az anyját, és kéri tőle azt a kegyelmet, amit a kegyelemmel teljes maga is úgy kapott ajándékba fiától. Ide, ebbe a templomba kerültem ma este a 17:30 misére, ahol igazán nagy hittel kértem Isten kegyelmét Márián keresztül, mindazok számára, akik betegek, akár fél, akár egész árbóccal. Még csak azt engedjétek meg, hogy elmenjek veletek együtt a neoreneszánsz templom baloldali elülső szentségi kápolnájába, ahol egészen közelről lehet szemlélni az eredeti, majd 1000 éves bizánci ikont a szoptató Madonnával. Hogy mekkora becsben tartották korábban, a Szamáriának adott ajándékok árulják el. 1644. június 9-én a Szent Péter Bazilika nagy káptalanja, majd 1924. június 22-én 11. Pius pápa ajándékozott aranykoronát Máriának a Szent Péter téren 300 000 római hívő jelenlétében, még nem is olyan régen, éppen 42 éve a város akkori püspöke, Szent II. János Pál pápa 1984. december 16-án tett apostoli látogatást a plébánia templomban, és hozott koronát a szűzanyának. A kettképet keretező fülke tetején felirat olvasható, amely az eredeti ikont ajándékozó Albencio de Rossi kalábriai vándor remete jelszava volt, ami máig a plébániai jelszava: tegyünk jót most, amíg van rá időnk. Ha megtesszük, tudjuk, hogy ez mekkora kegyelem. Félárbúcsosan a Kegyelmek boldogasszonynak egy kép előcímmel Vette Sajai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Reményik Sándor, Csendes csodák. Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelj el Szodomát. A mindennap
kicsiny csodái, nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog. Nézz a sötétkék végtelenbe, nézd a kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyad pontokat? Nézd árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez, s hogy tükröződni látod a vízben az eget. Ne várj nagy dolgot életedbe. Kis hópelyhek az örömök, szitáló, halk, sziromcsodák. Rajtuk át Isten szól, jövök.
Reményik Sándor Csendes Csodák című versét Kijé Nilka előadásában hallották. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890-ben született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári álnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyérhelyet című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941-ben hunyt el szülővárosában, Kolozsvárott.
A nap imája.
Adj nekünk békét veled, szenteltessék meg a te neved, ne az enyém. Jöjjön el a te országod, ne az enyém. Legyen meg a te akaratod, ne az enyém. Adj nekünk békét veled, békét az emberekkel, békét önmagunkkal, és szabadíts meg a félelemtől. Te, aki fölöttünk vagy, te, aki egyikünk vagy, te, aki vagy, mi bennünk is. Hadd láthassanak minnyájan téged, én bennem is. Hadd készíthessem elő a te utadat, hadd köszönjem meg neked mindazt, ami történik velem. Hadd figyelhessek mindig mások szükségeire. Tarts meg szeretetedben, ahogy kívánságod szerint én is megtartok mindenkit az enyémben. Hadd irányuljon bennem minden a te dicsőségedre. Ne essem sohasem kétségbe, mivel kezed oltalmában vagyok, s tiéd minden hatalom és jóság, mindenható. Bocsásd meg kételjeim, haragom, büszkeségem. Irgalmad alázzon meg, szigorod emeljen fel.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.